Ha valakinek fáj a foga, az mit fog csinálni? Előbb-utóbb remélő, hogy elmúlik, lehet, hogy imádkozni is fog, de ha semmi nem történik, akkor elmegy a fogorvoshoz, ugye, és valamit csinálni kell vele. Akármennyire nem szeretjük a fogorvost, vagy illetve a fogorvosi rendelőnek a légkörét, mégis elmegyünk a fogorvoshoz. Vagy ha elromlik a mosógép otthon, mit csinálunk? Lehet, hogy először próbáljuk megszerelni, aztán nem sikerül, és aztán kihívjuk a szerelőt, és próbáljuk megcsináltatni a mosógépet. Vagy ha nincs otthon internet, akkor lehet, hogy néhányszor még próbálkozol, vagy fölkapcsolódsz újra, de ha nincs, akkor fölhívod a szolgáltatót, és kicsit dühösen azt mondod, hogy csináljanak valamit, mert ezért én fizettem. Tehát amikor van valami gondunk, kérdésünk, problémánk, akkor próbálunk valakit keresni, aki tud nekünk segíteni, egy olyan szakembert, aki megoldja a kérdésünket, meg a problémánkat. Elkezdtem gondolkodni azon az elmúlt napokban, hogy mikor keresik az emberek a lelkészt, vagy a papot. Vannak olyan helyzetek, amikor szükség van a papra, vagy a lelkészre, haláleset, születés, nem tudom, eljegyzés, házasságkötés, igen, ilyenkor azonnal csörögnek a telefonok. De aztán vannak lelki problémák, nehézségek, akár csak egy kérdés, nagyon sok mindennel megkeresik a papokat is, vagy a lelkészeket is az emberek. És ahogy ezen gondolkodtam, hát természetesen nem reprezentatív az, amit most el fogok mondani, csak úgy átfutott az agyamon, hogy amikor engem megkeresnek emberek, akkor mivel szoktak a leggyakrabban megkeresni? Hát azon túl, hogy ilyen halál és születés, házasság, meg eljegyzés, meg ilyen ünnepnapok, tehát ilyen személyes dolgokkal. Olyan jutott eszembe, hogy nagyon sok kérdést kaptam azzal a kapcsolatban, hogy mikor lesz a világ vége. Ezekre a kérdés, vagy ilyen kérdésre megnyugtató választ tudok adni, hogy nem tudom, és akkor mehetünk tovább, jöhet a másik kérdés. Aztán főleg, amíg ifjúsági lelkész voltam, addig a 10-20 éveseknél nagyon sok kérdés volt azzal kapcsolatban, hogy mit mond a Biblia szexről, vagy a szerelemről, párválasztásról. De aztán sok olyan kérdés volt, ami úgy általánosságban mit mond a Biblia erről vagy arról, mert egyszerűen az embereket érdekelte valamilyen téma, hogy akkor ezt a Bibliával hogy lehet összehozni. És a leggyakrabban talán, ami kérdés fölmerült, az tulajdonképpen azok az élethelyzetek voltak, amelyek valami komoly nehézséget, vagy komoly krízist jelentett valakinek, és föltették az emberek azt a kérdést, hogy de miért engedi meg az Isten ezt? Hol van az Isten ilyenkor? És ezek mind-mind nagyon komoly és nehéz kérdések. És tudjátok, amikor nem értjük az Istennek a dolgait, történik valami velem, vagy a környezetemmel, és nem az, ami nekem szimpatikus, nem az, ami kényelmes, nem az, ami vonzó, hanem valami nehézség, probléma, fájdalom, vagy talán csak váratlan esemény, akkor fölmerül a kérdés, hogy de az Isten miért akarja ezt így? Vagy miért így történnek a dolgok? Vagy miért az én életemben? És tudjátok, az Istennek a gondolkodását bevallom, tényleg nehéz megérteni. Bármennyire odaszentelt életű valaki, bármennyire is az Isten szelleme vezet valakit, azért a Biblia mond egy fontos dolgot, és szeretném ezt idézni Ézsaiás 55-ből. Azt mondja a Biblia, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert annyi, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Hogy látjuk, hogy az Isten gondolkodásmódja az hát egy másik szinten van, mint az ember gondolkodásmódja. Az Isten terve, meg az ember terve, az Isten vágyai, meg az ember vágyai között, hát mondhatjuk azt, hogy ég és föld különbség van, ugye? Tehát, hogy az egyik a mennyben működik, a másik meg itt a földön. És azok, akik újjászületett emberek, akikben Isten szelleme működik, azok természetesen kapcsolódnak Istenhez, és sok mindenben megértést kapunk, kijelentést kapunk, vezetést kapunk, de azt jelenti, hogy mindent meg fogunk érteni, mindent tudunk. Akár előre, akár utólag. Lesznek benne titkok, lesznek olyan nehézségek, amelyeket nem fogunk megérteni. És ezt a kis bevezetőt azért mondtam, mert ez a szakasz, amit felolvastunk ma a Bibliából, Eszter könyvének ez a 6. része, ez tulajdonképpen nem másról szól, mint arról, hogy amikor nem értjük Istent, akkor mit kell csinálni. És nagyon sokszor van ilyen, amikor nem értem Istent. Az egyik ilyen dolog, amit szeretnék kiemelni, az Márdokáj, vagy Mardokájnak az életéből, amikor ő egy bizonyos dologban nem érti abszolút Istent. Ez nincs részletezve a Bibliában, hogy pontosan ezt ő hogy dolgozta föl, és milyen lelki folyamatok zajlottak benne, vagy kivel beszélgetett erről, vagy kivel nem. De mindjárt meglátjuk, hogy ez egy komoly, komoly kérdés. Azt olvastuk a Bibliában még korábban a második részben, hogy Mordokáj olyan helyzetben volt, hogy kihallgatott, vagy meghallott egy beszélgetést, egy olyan beszélgetést, amit a király két bizalmas embere beszélgetett, és ebben a két bizalmas ember arról beszélgetett, hogy hogyan fogják meggyilkolni a királyt. És mivel ez a Mordokáj, ez egy tisztelettudó, vagy törvényt ismerő és törvénytudó ember volt, és szerette volna megakadályozni, hogy a királyt megöljék, ezért szólt, hogy itt egy ilyen lázadás készül, egy gyilkosság készül, és hát tulajdonképpen ennek az ő bejelentésének a következménye volt, hogy ez a lázadás, ez a király ellen való lázadás nagyon gyorsan redukálódott, a két embert megfelelő helyen likvidálták, és aztán a király hatalmon tudott maradni. És a Bibliából tudjuk, hogy mit kapott ezért Mordokáj? Semmit, annyit, amennyit te. Semmit. Tesz valamit, nem is akármit, az akkori világbirodalom leghatalmasabb emberének az életét megmenti. Gondoljatok bele, tehát ma is a nagy embereket komoly biztonsági őrizettel kísérik mindenhová, és ha valakinek meg kell halni, akkor inkább a testőr hal meg, és utána csak az a valaki, akit biztosítanak. Tehát a nagy embereket mindig nagyon-nagyon védik. És az akkori világban is így volt ez. A királyt nagyon védték. És mégis volt egy biztonsági rés, ahol úgy tűnik, hogy ez a védelem ez nem teljesen biztos. És ebbe a biztonsági résbe belépett Mordokáj, és ő segített abban, hogy a királynak az életét megmentse. És nem kap érte semmit. Hát ezt nevezhetnénk hálátlanságnak, nem? Hogy a király tulajdonképpen visszakapja az életét, és cserébe ő nem ad semmit. Vagy a rendszer nem szolgáltat semmit. De mikor voltál utoljára olyan helyzetben, amikor nagyon hálátlanok voltak veled szemben az emberek? Bizonyára mindenkinek voltak ilyen helyzetei, vagy emlékszel olyan helyzetre, amikor úgy gondoltad, hogy hát megérdemeltem volna, hogy valami történjen, valamit mondjanak, valami esemény legyen, de nem történt semmi. A hálátlanság az alapvetően ott van az embereknek az életében, és képzeljük el, hogy Mordokáj cserébe nem kap semmit, de nem olvasok a Bibliában, hogy nagyon panaszkodna. Tulajdonképpen ezt elfogadja, hogy akkor hát a jutalom az nulla. Tehát a jótett helyébe hát nem kell rosszat várni, de legfeljebb nem vár semmit. Tehát, hogy ez a szabály a mi országunkban, és akkor így ennek megfelelően kell élni. Tesz valami nagyon jó dolgot, nincs hála, sőt később, egy kicsit később a király aláír egy rendeletet, amivel kimondja, hogy a birodalomban az összes zsidót meg kell ölni. Tehát nem csak arról van szó, hogy nincs hála, tehát nem mondja azt a király, hogy köszönöm szépen, hogy ilyen rendes voltál, tehát legalább ennyit. Nem erről szól a dolog, hogy minimális visszajelzés sincs, hanem utána jön egy olyan törvény, hogy meg kell halnod. Gondoljatok bele, hogy Mordokáj mit gondolhatott? Megmentem a királynak az életét, segítek neki mindenben, egy hűséges szolgája vagyok, egy jó állampolgár vagyok, szolgálom az államot, nem kapok érte egyrészt semmit, kicsit később meg azt mondják, hogy meg kell halnom. Ki kell írtani a zsidókat, azért mert zsidók. Hát ez az igazi hálátlanság, nem? Teszel valami jót, úgy tűnik, hogy nem reagálnak rá, és egyszerűen, amikor jön a reakció, akkor az a lehető legrosszabb. Nem jutalom, hanem az igazi nagy büntetés, meg kell halni. Ez nem könnyű dolog. Amikor a hálátlanságról beszélünk, akkor ez egy olyan emberi tapasztalás, ami talán hetente újra és újra ismétlődik az életünkben valamilyen formában. A családodban, a munkahelyeden, azokban az emberi közösségekben, kapcsolatokban, amiben te vagy. Hogy úgy gondolod, hogy valami jót teszel, szeretnél valami visszajelzést kapni, és talán semmi, vagy esetleg pont az ellenkezője történik. Mondjuk kölcsönkérnek az emberek tőled valamit, és ahelyett, hogy megköszönné, nem adja vissza. Volt már ilyen? Ez a hálátlanság, vagy a hálátlanságnak az egyik megnyilvánulása. Amikor valaki tinédzser gyerekeket nevel, akkor sokszor úgy érzi a szülő, hogy hát gyakorlatilag a hálátlanság az egy ilyen állandó beáll dolog az embernek az életében, mert talán a tinédzserek elfelejtik azt a szót, hogy köszönöm, vagy valami visszajelzés. Mert olyankor nem ez jön ki először. A hálátlanság ott van az embereknek az életében, és újra megtapasztaljuk. Én azt is megtapasztaltam lelkipásztorként, hogy nagyon sokszor volt olyan, persze nem mindenki, és nem általános ez, nagyon sokszor volt olyan, hogy valakinek nagyon-nagyon sokat segítettem, mondjuk úgy extra méretekben sokkal többet, mint bárki másnak, időben, energiában, mindenben, és végül is nem úgy alakultak a dolgok, ahogy ő vagy ők szerették volna. Ki ennek az oka? A lelkész. És ellenem fordul, és akkor, de miért nem, és miért nem ezt, miért nem így mondtam, és miért nem voltam ott, és miért nem így csináltam. A hálátlanság az nagyon sokszor megnyilvánul, akár szülő-gyerek kapcsolatban, rokoni kapcsolatban, főnök-beosztott kapcsolatban. Általában ez úgy szokott lenni, hogy a beosztott szokta azt mondani, hogy a főnök nem elég hálás, mert nem emeli meg fő módon a fizetést. De lehet, hogy a főnök is úgy gondolja, hogy nagyon hálátlanok a munkatársaim, vagy a beosztottak azért, mert hát én biztosítok mindent, a lehető legtöbbet, és azt sem mondják, hogy köszönöm, nekik ez mindig csak természetes, és mindig csak több kell. A hálátlanság ott van az embernek az életében, és ezzel foglalkoznunk kell. Azt mondja a Biblia, hogy a történelem, hogy halad előre, most még ott vagyunk a Méd-Perzsa birodalomban, tehát ez időben jóval korábban történik a jelenlegi helyzetnél, de ott van a hálátlanság. És ahogy haladunk előre a történelemben és az időben, azt mondja a Biblia, hogy az utolsó idők felé haladva az emberek önzőek lesznek, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők lesznek, gőgösek lesznek, istenkáromlók lesznek, szüleikkel szemben engedetlenek és hálátlanok. Tehát a Biblia kifejezi azt, hogy ebben van egy ilyen növekvő tendencia. Persze mindig is megvolt a bűneset után az embernek az életében ezek a negatív dolgok, bűnök, hogy dicsekők, vagy gőgösek, vagy istenkáromlók, vagy engedetlenek, vagy hálátlanok. De ahogy haladunk a történelemben, ez úgy egy kinyíló olló lesz, és folyamatosan erősödni fog. És ezzel foglalkozni kell, mert ez egy valóságos dolog. És amikor a hálátlanságról beszélünk, akkor meg kell néznünk azt, hogy a hála és hálátlanság témában Isten hogy szokott megnyilvánulni. Azt kell mondani, hogy Isten a hálának az oldalán áll. Isten egy olyan Isten, aki visszajelzéseket ad, vagy háláját ki tudja fejezni, és ki is fejezi ezt. Nagyon sokszor vannak olyan élethelyzetek, amikor dolgozol, teszel, szolgálsz, nem tudom, különböző élethelyzetek vannak, és mondjuk kevés eredménye van a munkádnak. Volt már ilyen? A gyereknevelésben, a munkádban, a befektetésben, szóval nehezen jönnek az eredmények. És amikor ilyen száraz időszakban nehezen jönnek az eredmények, akkor képzeljétek el, hogy ebben az időszakban mindenki sokkal többet dolgozik, sokkal többet kell teljesíteni, mert így is nehezen mennek a dolgok, és aki kívülről nézi ezt az egészet, az nem, hogy hálás lenne ezért, hanem inkább kritizálnak. Amikor nehéz időszakok vannak, vagy azt mondhatjuk, hogy ilyen száraz időszak van az embernek az életében, bármilyen formában is megnyilvánul ez, sok energia, minimális hálaadás visszafelé, vagy minimális visszajelzés, sőt, inkább a kritika jelenik meg. Azt mondja a Biblia, hogy Isten a hála oldalánon. És az Ézsaiás 49:4-ben olvasunk egy olyat, amikor Ézsaiás kifejezi ezt a nehéz helyzetet, amikor nehezen mennek a dolgok, és ezt mondja, én azonban ezt mondom, haszontalan a fáradozásom, hiába pazarlom az erőmet, de az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istennél van. Vagyis ő azt mondja, hogy vannak ilyen időszakok, amikor nehezen mennek a dolgok, de nem akarom elfelejteni, hogy az Isten hálás. Ha tapasztalom, ha érzem ezt most per pillanat, ha nem, soha nem akarom elfelejteni, az Isten hálás. Az Istennél megvan a jutalom, és az Isten visszajelzése nem fog elmaradni. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amikor te teljesen ki vagy akadva, akármilyen élethelyzetben, akármilyen emberekre, akármilyen körülmények között, de amit tettél az érték, akár hosszú távon, akár pillanatnyilag, ne felejtsd el, hogy az Isten hálás ezért. Lehet, hogy emberek ezt nem veszik észre, vagy lehet, hogy észreveszik, csak nem adnak visszajelzést, de a hála az Isten részéről az meg lesz, és Ézsaiás azt mondja, hogy ezt én nem felejtem el, mert tudom, hogy a jutalmam meg lesz. Ugyanakkor viszont mindenki nagyon vágyik arra, hogy kapjunk visszajelzést, ugye? Van, aki betegesen vágyik erre. Valaki mondjon már valami jót nekem, mert akkor jó napom lesz. Ha nem mondanak valami bátorítót, valami dicsérőt, akkor rossz napom lesz. Ez egyrészt így van, és persze jó dolog pozitív visszajelzéseket hallgatni, és szükség is van rá, majd mindjárt beszélek erről. De azért ne felejtsétek el, hogy ha nincs ilyen, attól még lehet szép napod. Attól még te egy értékes ember vagy. Attól még amit tettél, az érték, és az jól működhet. Vagyis azt akarom mondani ezzel, hogy a Bibliában vannak olyan helyzetek, vagy leír olyan dolgokat, amikor a visszajelzést nem kell emberektől várni. Például nemrég foglalkoztunk is ezzel, hogy Jézus beszél olyan dologról, hogy az adakozásnak van egy olyan formája, ami titokban történjen. Ne tudja senki. Emlékeztek, volt egy tanítás erről hetek vagy hónapokkal ezelőtt. Hogy ne tudja senki. Ha valaki ezt nem veszi komolyan, és azt mondja, de én már ennyit adakoztam, és akkor senki nem köszöni ezt meg nekem, akkor itt van egy olyan helyzet, hogy van, aminek titokban kell történni, mert azt mondja a Biblia, hogy ami titokban történik, az Isten tudja, és megfizet neked, és meg fog áldani téged. Vannak más dolgok, amik természetesen nyilvánosak, és az emberek is látják, Isten is látja, és visszajelzések is jönnek. Máté 16:27-ben azt mondja a Biblia, eljön az emberfia az atya dicsőségében, az angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek a cselekedetei szerint. Vagyis akár kapunk visszajelzést, akár nem, akár milyen módon történik ez, ne felejtsd azt el, hogy az Istennél lesz hála, lesz visszajelzés, lesz egy pozitív visszajelzés, amikor átéled azt, hogy mindazt, amit átéltem, mindazt, amit tettem, azt az Isten értékeli, és pozitívan visszajelez nekem. Alapvetően az üdvösség egy ilyen ajándék, az Istennek az ajándéka. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a hála és a köszönet az nagy erőforrás tud lenni. Amikor a gyerek oda megy a szülőhöz, és azt mondja, hogy anya vagy apa, köszönöm szépen, az jól esik, ugye? Tehát az úgy mindegy, hogy hány éves a gyerek, szóval nem csak a kisgyerekeknél működik ez, hanem lehet valaki 20 évesen, 40 évesen vagy 60 évesen is gyerek. És hogyha ezt megteszi, akkor ez egy nagy erőforrás tud lenni a szülőnek. És én arra szeretnének hívni benneteket, hogy amikor nem olyan helyzetek vannak, amit a Biblia azt mondja, hogy titokban történjen a munkád, és majd az Isten megfizet, és senkinek nem kell erről beszélned, tehát hogy ez az Isten és a te személyes ügyed, hanem minden más dologban nagyon fontos, hogy kiépítsük ezt a hála kultúráját, amit az Isten munkál és az Isten épít, ami egy ellenkultúra, ahogy olvastam a Bibliából, tehát hogy a hálátlanság az nő, és ezzel szemben mi a hálának a kultúráját tudjuk kiépíteni, mert Isten a hála oldalán van. És Isten szeretne visszajelzéseket adni. A hála és az elismerés az egy nagyon-nagyon fontos dolog. És azok az emberek, akik csak saját magukkal szeretnek foglalkozni, azoknak nagyon nehéz a visszajelzés, vagy nagyon nehéz a hálának a kifejezése. Azok az emberek, akik kevésbé önzően élik az életüket, és rájönnek, hogy mások is vannak körülöttem, azoknak az embereknek ez sokkal könnyebb. Olvassuk a történetben, a Bibliában, hogy a király nem tud aludni. Veled szokott ilyen előfordulni, hogy éjszaka közepén nem tudsz aludni, vagy hajnalban nem tudsz aludni. Velem szokott biztos azért, mert öreg vagyok már, nem tudom. Van, akinek meg állandóan rövid az éjszaka, ha kétszer olyan hosszú lenne, azt is végig tudna aludni. A király nem tud aludni, és akkor nem volt mobiltelefon, vagy nem tudom, akkor megnézze a Facebookot, vagy bármit. Tehát, hogy valamivel el kell tölteni az időt, ha nem tud aludni. A király behívatja az embereit, és azt mondja, hogy ebből a bizonyos történetek könyvéből föl kell olvasni neki valamit, hogy mi történt az elmúlt időszakban a birodalmában. És felolvassák neki ezt a történetet is, hogy Mordokáj ad egy bejelentést, és ezzel megmenti a királynak az életét. És képzeljétek el, hogy a király akkor jön rá, akkor esik le neki, hogy ja, hogy akkor meg kell jutalmazni, nem? Tehát, hogy megmentették az életemet, akkor ezért valami hála, valami pozitív visszajelzés járna. És gyorsan megkérdezi, hogy mit adtunk neki? Hogy tudtuk kifejezni a hálánkat, vagy a tiszteletünket felé az ember felé? És mondják neki, hogy sehogy. És a király, hát ez nem jó. Hibáztunk. A Méd-Perzsa hatalmas birodalom rendszerében egy nagy hiba van, a hála kultúrája kevésbé működik, a visszajelzés kevésbé működik, és akkor a király eldönti, hogy ezen változtatni kell, és elindul a visszajelzésnek a folyamata, hogy Márdokajust vagy Márdokajt ki kell tüntetni, és meg kell becsülni azért, mert valami nagyon nagy dolgot tett. Ne felejtsd azt el, hogy néha vannak ilyen események, vagy lehetőségek, hogy történik valami, teszel valamit, senki nem veszi észre, eltelik egy kis idő, és egyszer valaki megjelenik, és kifejezi a nagy hálát. És lehet, hogy már te már rég túl vagy rajta, nem is tudod, hogy miről van szó igazán, de valakinek akkor esett le, hogy köszönöm szépen. De fontos az, hogy fogadd el a köszönetet. Fontos, hogy fogadd el a köszönetet, tehát ha megköszönnek neked valamit, ha visszajeleznek valamit, akkor legyél érte hálás te is. Tehát néha van ilyen időbeli elcsúszás. Ez nagyon sokszor működik. Ugyanis nem mindig egy hullámhosszon vagyunk, valaki már várja a hálát, valakinek még eszébe se jut, amikor a másiknak eszébe jut, akkor ez már elfelejtés. Hát vannak ilyen kevésbé tudunk szinkronizálódni egymáshoz, de lehetnek ilyenek. De azt szeretném mondani, hogy amit a Biblia itt leír, ezt a történetet, hogy a király úgy dönt, hogy igaz, már jóval az események után vagyunk, de nem baj, a hála az fontos dolog, és hogyha el is késtünk egy kicsit, de még mindig jobb késve, mint soha, jelezzünk vissza Márdokájnak, és adjunk egy elismerést neki. Ezt gyakorol te is. Lehet, hogy elfelejtesz dolgokat, lehet, hogy valami nem jut eszedbe akkor, eltelik egy nap, két nap, vagy valamikor nem tudsz aludni, és eszedbe jut, hogy XY milyen kedves volt, milyen segítőkész volt, milyen támogató volt, én meg azt sem mondtam, hogy köszönöm szépen. Mert akkor annyira el voltam foglalva magammal, és milyen jó lenne, hogyha vissza tudnék jelezni. És én azt mondom, hogy tedd meg. Ha később is teszed meg, de tedd meg, mert fontos. Ezzel tudjuk építeni a hálának a kultúráját, és ezzel tudsz az Isten oldalán lenni, mert az Isten a pozitív visszajelzések oldalán áll. Isten azt mondja, hogy meg akar mindenkinek fizetni a tettei szerint. Tehát, hogy Isten nem fog elfeledkezni senkiről, és semmilyen dologról, és mi se feledkezzünk el, vagy ha mégis elfeledkeztünk, és kicsit fáziskéséssel, de azért tegyük meg. Jó néhány évvel ezelőtt, amikor a gyülekezetünk még ugye az elején volt a gyülekezetépítés folyamatának, volt egy olyan nyár, amikor gyakorlatilag tök egyedül maradtam mindenre, mindenki valahogy úgy gyorsan ilyen szolgált, olyan szolgált, nyaralás, meg ide megyünk, meg oda megyünk, és akkor is volt angoltábor, meg sok mindent csináltunk, és úgy mire észbe vettem, úgy egyedül voltam mindenre. Ennek a következménye az volt, hogy mindent végigcsináltunk néhányan, iszonyatosan elfáradtam, alig volt idő kis pihenésre, és amikor a nyár végén voltam, akkor azt mondtam, hogy de nem igaz, hogy ez normális. De hát ez van, túl kell lenni rajta, és elkönyveltem abba a kategóriába, hogy hát az Istennél minden megvan, és hát az Isten tudja, ha más nem is foglalkozik ezzel, meg ez nehéz is volt, de az Istennél rendben van minden. És valamikor azt hiszem szeptember környékén kaptam egy e-mailt az egyik vezetőtársamtól, és annyit írt csak, hogy Pisti, nagyon köszönjük, hogy helyettünk is szolgáltál. Akkor ez egy olyan bátorító volt nekem, hogy ja, oké. Oké, tehát hogy igaz, hogy fázis eltolódás volt, és jóval hetekkel utána történt, de mindenképpen az eredményét meghozta. Én arra szeretnélek hívni benneteket, akár tudsz aludni, akár nem, mert hogyha eszedbe jut, hogy valakinek vissza kell jelezni egy fontos dologban, az, hogy köszönöm, az, hogy hálás vagyok, vagy akár egy ajándékot szeretnél neki adni, csak elfelejtetted időben megtenni, akkor tedd meg később. És hogyha megteszed, egyrészt az Isten oldalán állsz, és Isten megáll téged, másik oldalon épülnek a kapcsolatok, és Isten megáldja mindazt, amit teszel. Na hát ott tartunk, hogy nem értjük az Isten dolgait. Mordokáj nem értette azt, hogy ő tesz valami jót, nem kap érte semmit, utána halálbüntetés jön, és képzeljétek el, a folytatásban azt írja a Biblia, hogy ő bőjtől imádkozik, olvastuk, hogy zsákruhát öltött, mert ki van hirdetve, hogy a zsidóknak meg kell halni. Kommunikál Eszterrel, az új királynővel, hogy tegyen valamit a királynál, mert itt a vég. Tehát ő ebben a helyzetben van, hogy itt a vég, ketyeg az óra, egy időzített bomba be van állítva, és tudjuk, hogy nem soká robbanni fog, és akkor vége mindennek. Tehát képzeljétek el, Mordokáj ebben a lelkületben van. Könyörög az Istenhez szabadulásért, kegyelemért, életért, de ennek semmi nyoma vagy semmi jelen nincs, hogy bármi is történne. És ebben a helyzetben, amikor ő egy ilyen halálközeli élményben van, a zsidókkal együtt, egyszer csak jönnek a király szolgái, és azt mondják neki, hogy vedd fel ezt a díszes ruhát, ezt a király ruhát, egy koronát tesznek a fejére, egy gyönyörű szép paripát oda tesznek mellé, és megjelenik ott ez a hámán, És képzeljétek el, hogy a Hámán ott megy a paripa mellett, és végigviszi az egész városon, és mindenütt kiabál Hámán, hogy így tesz mindenkivel a király, akit a király meg akar jutalmazni. Szerintetek Mordokáj értette ezt az egészet? Hogy mi történik most? Jót teszek, nem kapok érte semmit, utána azt mondják, hogy megölünk, készülök a halálra, most meg királyi palástot raknak rám, meg nem tudom, körbevisznek és elkezdenek itt dicsérni, hogy most ez micsoda? Ez úgy tűnik, mintha egy olyan helyzet lenne, hogy az utolsó kívánságát valakinek teljesítik, szóval fölemelik, aztán nagyot zuhanhat le, mert úgyis meg fog halni, tehát mindegy. Ez egy olyan helyzet lehetett az ő életében, amikor úgy teljes képzavar. Hol van az Isten? Mit akar az Isten ebben az egészben? Semmi rosszat nem tettem, sőt, jó dolgokat tettem, és állandóan egymásnak ellentmondó információk meg hatások jönnek. És ebben borzasztóan nehéz tisztán látni. És valószínű, hogy nem csak neki, hanem mondjuk az embereknek is. Ott a Susán várában, vagy Szúza városában, gondoljátok, hogy akár a tágabb környezetben is, akik ezzel az egészről hallottak, az emberek mit gondoltak erről? A király kihirdeti a halálos ítéletet a zsidók felé, lehet, hogy valaki ezt tudomásul vette, van, akinek fájt, van, aki örült neki, biztos mindenféle módon reagáltak rá az emberek, és egyszer csak azt látják, hogy a zsidóknak az egyik vezető emberét a királyot körbe viteti, és akkor fölemeli, meg megdicséri. Szerintetek az emberek értették ezt, hogy mi történik itt? Most a király mit csinál, vagy tudjátok, ez a normális, tehát hogy egyszerűen teljesen kezelhetetlen, vagy értelmezhetetlen az egész rendszer. Ha tovább megyünk, akkor azt mondhatjuk, hogy persze nem ugyanezek az élethelyzetek, de bizonyos értelemben nekünk is lehetnek ilyen élethelyzetek, amikor egymástak ellentmondó hatások, érzések, események történnek velünk, és azt mondjuk, hogy nem értjük az Istent. Megdicsérnek, aztán megbüntetnek, fölemelnek és eldobnak. Hol van az Isten ebben az egészben? Én jót tettem, és mégis beteg leszek, én sokat adakoztam, és mégis nem tudom, valami rossz dolog történt velem. Szóval nem értjük, hogy az Istennek milyen hatása, vagy milyen munkája van az életünkben. Nagyon sokszor, amikor ilyen helyzetek vannak, ez egyrészt kapcsolatos a vezetőkkel, tehát az emberek nem értik a vezetőket, nem értjük a királyt. Ez ma is így van, nagyon sokszor a vezetőket nem értjük, és úgy látjuk, hogy valami zűr van. Persze ebben Isten nem értjük az egészben, és valami zűr van. De ha van egy haláleset, aki elveszítünk valaki olyat, aki közel van hozzánk, akkor azonnal jön ez az érzés, hogy nem értjük az Istent. Ha van valami veszteségérzés, ha van valami olyan dolog, ami nehéz nekünk, akkor tulajdonképpen ugyanezt éljük át, mint amit Mordokáj átélt, hogy nem értem az Istent, hogy most mi van. És föltehetjük a kérdést, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Tehát nem tudom, hogy arra menjek, vagy arra, vagy egyáltalán menjek-e, vagy maradjak, mondjak-e valamit, vagy nem mondjak semmit, szóval amikor teljes képzavar van. Mit kell ilyenkor csinálni? Egy idézetet szeretnék nektek felolvasni. Nekem ez sokat jelentett, amikor Bonhoeffernek a könyvét olvastam. Őről annyit kell tudni, hogy egy nagyon komoly elkötelezett keresztény ember volt, a korának egy nagy teológusa volt, és a náci időszakban a nácik letartóztatták, ugyanis merte Krisztust képviselni, merte Krisztust vállalni a náci hatalommal szemben is. És a nácik letartóztatták, és még akkor nem tudta pontosan, hogy mi lesz vele, de hát nagyon közel volt az, hogy kivégzik. De akár el is engedhetik, szóval sok minden benne volt ebbe az egészbe. Egy náci rendszernek a gondolkodását kevésbé lehetett érteni, tehát nem annyira törvények határozták meg, hanem bizonyos embereknek a gondolkodásmódja vagy érzelmei. És Bonhoeffer, amikor a náci börtönben volt, és egy ilyen helyzetben volt, amikor kevésbé tudta értelmezni az Istent, hogy mit akar az Isten most velem, hogy miért vagyok én itt, akkor ő ezt írja az egyik levelében, amit a családnak küldött a börtönből. Ezt mondja Bonhoeffer, bizonyosságban kell lennem afelől, hogy Isten kezében vagyok, nem pedig emberek kezében. És akkor minden könnyű lesz, bármit is kell elszenvednem. És ez valami olyan alapszabály, amit nagyon-nagyon fontos tudnunk. Ő azt mondja, hogy ebben a nehéz helyzetben, amikor nem értek senkit és semmit, egyszerűen csak el kell hinnem, tudnom kell, hogy én nem a náciknak a kezében vagyok, hanem az Isten kezében. Pedig a náci börtönben volt. Pedig a nácik mondták ki a halálos ítéletet később. De hogy én az Isten kezében vagyok, és csak az történhet velem, amit az Isten megenged. És amikor egy ilyen helyzetbe kerülünk, és egy ilyen dolgot ki tudunk mondani, hogy az történhet velem csak, amit az Isten megenged, akkor ez egy felszabadító erő lehet. Gondolj bele, hogy ez így lesz a te életedben is, meg így van az én életemben is. Azt mondja 2 Korintus 1:5-ben a Biblia, hogy mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedésében, Krisztus által olyan bőséges, ami vigasztalásunk is. Lesz szenvedés, lesz nehézség, de lesz vigasztalás, és lesz az Isten részéről pozitív visszajelzés is. És hát a folytatásban végül olvastunk arról, hogy ez a magasrangú ember Hámán milyen módon omlik össze a végén. A történetből azt látjuk, hogy azért volt arca, nem? Tehát, hogy volt önbizalma, tehát nem, az ego nem túl kicsi volt az életében, vagy a személyiségében. Amikor behívja a király és megkérdezi, hogy hát hogy kell kitüntetni valakit, akkor mire gondol? Itt van egy egész világbirodalom, nem tudom pontosan, nem néztem utána, hogy hány millió ember volt az akkori Méd-Perzsa birodalomban, de a sok millió ember közül, ha király valakit ki akar tüntetni, hát ki lehet az? Hát csak én, senki más, tehát ez egyesélyes, nem? És bejött neki? Nem. A király pont másra gondolt. Ezzel azt akarja mondani a Biblia, és nem véletlenül van benne a Bibliában ez a történet, hogyha valakinek nagyon nagy az arca, ha valaki nagyon-nagyon nagy egóval rendelkezik, és úgy gondolja, hogy nála nélkül a föld se forogna, és ha valami jó dolog történik, az csak vele történhet. Ha valakinek valami jót kell kifejezni, vagy hálásnak kell, az csak ő lehet, akkor ezek az emberek nagyot szoktak esni, vagy nagyot szoktak bukni. Korábban beszéltünk róla, hogy Hámán az ördögnek a képviseletében jelenik meg sokszor, és az Isten népének a kiirtásán dolgozik. Ez a lelkület az, hogy csak én és csak én mindenek fölött, és soha senki nem lehet jobb nálam, ez egy ilyen luciferi szellem. A Biblia ír arról, hogy amikor a szellemi világban volt egy lázadás, Lucifer gondolkodott így, hogy én fölemelem magamat mindenek fölé, az ég csillagai fölé emelem magamat, és mindenek fölött én leszek, ki más lehetne, mint én. És az Isten fölé emelem magam, mert ezt csak én tudom megtenni. És ebben a nagy felemelkedés, ahogy elindul a Lucifernél, mi történik? Egy óriási bukás. És mindenkinek az életében, aki tulajdonképpen egy ilyen önző, nagy egóval rendelkező ember, aki kihagyja a számításból azt, hogy Isten irányítja a dolgokat, én az Isten kezében vagyok, és Isten mondja meg, hogy mikor kezdődik valami, vagy mikor van vége, vagy meddig tart valami, hogy Istentől én függök, és nem Isten függ tőlem, azok az emberek, akik ezt nem értik, azoknak sok problémájuk lesz. Azt mondja a Biblia példabeszédek 16-18-ban, hogy az összeomlást Gőg előzi meg, a bukást pedig felfúvalkodottság. És ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Hogy az összeomlást megelőzi ez a nagy egónak az egyre nagyobb növekedése, és aztán hirtelen összeomlás. A Bibliában azt látjuk, hogy Márdokáj megszemélyesíti azt az embert, akit állandóan támadnak, sokféle hatás éri, és nem tudja pontosan, hogy mikor mi történik, de mégis az Isten népe, az Isten embere, akit az Isten folyamatosan vezet, és akár nehézségek, akár halálközeli élmény, akár fenyegetettségben, de az Isten megtartja őt, és a végén fölemeli. És a Biblia tulajdonképpen erről beszél, hogy az egész forgatókönyv, amit a világról Isten megírt, az végig fog menni. És az Istennek van egy terve a te életedre is, meg az én életemre vonatkozólag is, és az Isten végig akarja vinni ezt a tervet. Lehet, hogy néha ismerjük ezt a tervet, néha tudjuk ezt, néha nem tudjuk, csak érzékeljük a dolgokat ebben. De én arra hívlak ma benneteket, hogy akár érted Istent, akár nem érted, akár nagyon jó mennek a dolgok, akár nagyon rosszul mennek a dolgok, ha ki tudod mondani, hogy én az Isten kezébe teszem le az életemet, és tudom, hogy az Istennél biztonságban vagyok, akár értem a dolgokat, akár nem értem a dolgokat, ez a hitnek az egyik legmagasabb foka. amikor nem kézzelfoghatóan befolyásolom a dolgokat, hanem kicsúszik vagy kifolyik a kezem közül minden, de mégis hittel ott vagyok nagyon nagy biztonsággal az Isten kezébe. Kritizálhatnak, támadhatnak, az életemre törhetnek, sok mindent tehetnek, ahogy Mordokájjal is megtették, de mégis erős tud maradni. És az, hogy Mordokáj erős tudott maradni, és ő egy erős hittel rendelkezett, azt abból tudom, hogy a Bibliában az van leírva, hogy amikor Mordokáj meghallotta mindazt, amit a zsidók ellen terveznek, és hogy a király aláírta ezt a törvényt, akkor küld egy üzenetet Eszternek, és azt mondja, hogy tegyél valamit. És amikor Eszter visszaküld az üzenetet, hogy de hát mit tehetnék én, hát nem mehetek be a királyhoz, ha mégis bemegyek, és nem lesz kegyelmes a király, én is csak egyszer meghalok, és kész, akkor azt mondja Mordokáj, hogy ha te nem teszed meg azt, amit most meg kellene tenned, és két fontos dolgot említ, az egyik az, hogy Isten más módon hoz szabadulást. Értitek ezt? Élet-halál közeli kérdésről van szó, és ő azt mondja, hogy tudom, hogy az Isten szabadulást hoz. Az a kérdés, hogy Eszteren keresztül, vagy nem Eszteren keresztül. Ha ő hittel tud lépni, akkor ő benne lesz a győztes csapatban. Ha nem tud hittel lépni, akkor ő a vesztes csapatban lesz, de az Isten győzelme az nem kérdéses. És még mond valamit Eszternek, hogy gondolkozzál csak el. Az, hogy a semmiből te oda kerültél a királyi palotába, ez nem azért van, mert az Isten vitt téged oda, pont azért, hogy te ott valami fontos dolgot tegyél. Lehet, hogy te ezt nem érted, lehet, hogy azt se tudod, hogy egy egyszerű kis zsidó kislányból hogy lehet a virágbirodalomban a királynő. Nem baj, hogy nem érted, de fedezd fel, hogy az Isten keze benne van. És hadd hívjalak benneteket arra, hogy gondoljuk át azokat az eseményeket, amelyek érintenek bennünket, vagy amelyeket átélünk. Akár értjük, akár nem értjük, de ne felejtsd el, hogy az Isten keze benne van az életedben. Hogy az Isten irányít téged. Néha mi kiugrunk ebből a folyamatból, vagy néhány varga betűt megteszünk, de akkor is az Isten irányít. És az Isten befolyásolja az életünket. Az Istennek nem kötelesség, hogy mindent előre megmagyarázzon nekünk, mindig előre megmondja, hogy ez lesz, meg az lesz, meg amaz lesz, és akkor kész vagy erre, vagy nem. Néha csak úgy belemegyünk helyzetekbe, élethelyzetekbe, dolgokba, és egyszerűen föl kell ismernünk, hogy ebben a helyzetben, ebben a nehézségben, vagy ebben a dicsőséges nagy dologban, amiben az Isten most belevitt engem, abban ő ott van, és az ő tenyerén vagyok, és tart engem. Ez egy nagyon-nagyon fontos hozzáállás az élethez. Amíg valaki nem keresztény, természetesen ezt nem fogja így gondolni, vagy nem is érdekli az egész. De ha valaki keresztény lesz, nagyon-nagyon fontos, hogy ezt tudja, és soha ne felejtse el, hogy az Isten kezében vagy. Hogy az Isten nem felejtkezik el rólad. Ha érted, ha nem érted, ha jó, ha rossz, teljesen mindegy. És azt se felejtsd el, hogy a végén az Istennek a hálaadása, az Isten visszajelzése, az Isten nagy köszönöm kifejezése, az nem fog elmaradni. Mert az Isten úgy tekint rád, hogy szeret téged, és azt mondja, hogy örülök, hogy itt vagy, örülök, hogy élsz, örülök, amit teszel, és az Isten szeretné átölelni, és szeretné kifejezni azt, hogy hálás neked. Elhisszük ezt? Hogy az Isten szívén ez van. Krisztus ezért jön erre a világra. A Biblia, amit leír, az tulajdonképpen ezt írja le, hogy az Isten egy ilyen szoros kapcsolatban akar lenni az emberrel, ahol meghallhatjuk a hangját, és kifejezheti azt, hogy én szeretlek téged. Hogy az Immanuel, hogy velünk az Isten, hogy nem nélkülünk akar valamit tenni, hanem velünk együtt. Eszter könyvének ez a szakasza erről beszél, hogy merjünk az Istenben bízni. Akkor is, amikor a bizalom elpárolog, amikor nincs hit, hogy akkor gyorsan próbáljunk visszakerülni az Isten kezébe. Azzal a hittel és azzal a bizalommal, hogy tudom, hogy az Isten kezében vagyok. Nem a kormány irányít engem, nem a világbirodalom, vagy nem tudom, vagy a főnököm, vagy bárki, hanem az Isten. És ebben eszköz lehet sok mindenki, de az Isten kezében vagyok. Kész vagy ezt kimondani, hogy bízom az Istenben minden körülmények között? Imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérjük, hogy munkáld ez bennünk. Sokszor olyan sok félelem, aggodalmaskodás, hitetlenség, frusztráció, bármi befolyásol bennünket, vagy veszteségérzések. És ezek sokszor eltávolítanak tőled, és úgy gondoljuk, hogy magányosak vagyunk, egyedül vagyunk, nyomorultak vagyunk, kiszolgáltatottak vagyunk. De köszönjük, Urunk, hogy ez nem így van. Köszönjük, hogy Te vagy a megtartó Isten, a kegyelmes Isten, a hűséges Isten. És Te vagy az, aki akár nehézségeken, vagy száraz időszakon is végigvezesz bennünket, és ott vagy velünk, és tudjuk, hogy nem marad el az áldás. Köszönjük ezt neked. Úrunk Istenünk, imádkozunk azért, hogy Szent Szellemeddel gyere és töltsd be az életünket. Újíts meg, erősíts meg bennünket, hogy a hitünk és a bizalmunk az ne párologjon el. Kérünk, Urunk, hogy feltétel nélkül tudjunk hinni és bízni benned. És minden, ami ennek az akadálya, Urunk, kérünk téged, hogy vedd ki a szívünkből és szabadíts meg bennünket ettől. Kérünk, így áld meg az életünket, így vezess bennünket a következő napokban, hogy tudjunk hálásak lenni neked, tudjunk hálásak lenni egymásnak, tudjunk szeretettel és tisztelettel élni mások felé. Kérünk, Urunk, hogy tarts meg bennünket kegyelmedben. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérem mindezt. Ámen. Következik a házi feladat. Ha valaki szeretne egy kis időt tölteni azzal, hogy az Eszter könyvének ezt a részét földolgozza, hoztam néhány kérdést. Gondold át azt, hogy a következő időszakban kinek kell kimondani azt, hogy köszönöm, akármilyen módon, vagy akármilyen módon kifejezni ezt. Aztán érdemes azt is átgondolni, hogy milyen események voltak az életedben, amikor teljesen összezavarodtál, és azok egy ilyen fájó sebként vannak még ott benned, vagy pedig el tudsz jutni odáig, hogy kimondod azt, hogy tudom, hogy az Isten kezében vagyok. Mit tanultunk ezekből a helyzetekből, eseményekből? És még egy kérdés itt a végén. Gondold át azt, hogy te mit mondanál annak a munkatársadnak, szomszédodnak, barátodnak, rokonnak, bárkinek, aki egy nagy veszteséget él át, aki teljesen össze van zavarodva, aki azt mondja, hogy nincs is Isten, vagy ha van, akkor hol van ilyenkor, aki átéli ezt az összevisszaságot érzelmileg, lelkileg, hogy tudnád bátorítani, hogy tudnád segíteni abban, hogy kigyógyuljon és előre tudjon haladni. Gondolkozzunk ezen, imádkozzunk ezért, és ha megvannak a válaszok, akkor éljünk általa.